kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hét kezdetén, hétfőn délután szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra kézben visszatekintünk. A pénteken Kolozsváron lezajlott szövetségi állandó tanács ülésére, annak döntéseire, azokra a fontos változásokra, amelyet az RMDS vezető testülete hozott a jelölt listák dolgában. Arra is kitérünk, hogy milyen hatással lesz a következő parlamenti ciklusra a generációváltás, hogy milyen a hangulat egyes szervezetek házatáján, és hogy milyen kilátások várnak az RMDS-re, illetve hát az erdélyi magyar közösségre december 11-ét követően. Jeles meghívottat köszönhetek itt a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorában a mai nap, aki nem más, mint Kovács Péter, az RMDS ügyvezető elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Sajtóértesülések szerint eléggé feszült hangulatban zajlott le a szövetségi állandó tanács pénteki ülése Kolozsvárott. A döntések megszülettek, és talán első ízben történt meg az, hogy a SZÁT felülbírálta a korábbi döntését. Nos, tisztelt Kovács Péter, hogyan zajlott le a SZÁT ülés, és miért volt végül is szükség arra, hogy a SZÁT felülbírálja a korábbi döntését?
Fontosnak tartom, hogy azzal kezdjük, hogy nekem meggyőződésem, hogy ez egy jó döntés volt. Merész döntés és jó döntés. Azért kellett visszatérjünk erre a határozatunkra, a korábbi szeptember közepén meghozott határozatunkra, mert több megyei szervezetben jelezték, hogy gondoljuk újra, nézzük meg, hogy milyen új érveket tudunk felsorakoztatni, és azokat az új érveket is vegyük figyelembe. Az, hogy feszült vagy nem feszült, én nem mértékeltem úgy, hogy különösebben feszült volt a hangulat, semmiképpen sem egy vitás egyeztetés volt, és ami a legfontosabb számomra, az az, hogy konszenzussal született meg a döntés. Tehát mindenki, aki ott volt, mindenki, aki jelen volt, az egyhangulag elfogadta gyakorlatilag ennek a határozatnak a két legfontosabb elemét. Az egyik az, hogy a székely szórvány szolidaritás jegyében a szórványból érkező egyik jelöltnek nyújtsunk biztos bejutó helyet. A másik eleme ennek a döntésnek pedig az, hogy a Magyar Polgári Pártnak biztosított egyik befutó hely az Maros megyében legyen.
Éppen itt van a kényes kérdés, ugyanis az udvarhelyszéki szervezet ugyebár nyomást gyakorolt a csúcsvezetésre pont ebben a témakörben. Bíró Zsolt átkerült a Maros megyei listára, viszont mégsem az udvarhelyszéki szervezet által legnagyobb bizalommat élvező jelölt maradt a Hargita megyei listán. Miért kellett ekkorát változtatni? Vagy a konfliktus helyzet akkor ilyen szempontból elsimult, vagy fennáll továbbra is?
A médiában elsősorban a híradás arról szólt, hogy a Magyar Polgári Párt számára melyik megyében biztosítunk helyet, azonban az én szempontomból, és úgy érzem az RMDS szempontjából egy hihetetlenül fontos döntés született, ami a szórványnak a képviseletét illeti, és ez volt a legfontosabb üzenete a mostani döntésünknek. Azt láttuk, hogy 26 éve a Szórvány megyékben élő magyar emberek folyamatosan támogatják az RMDS-t, folyamatosan szavaznak az RMDS-re, pedig nagyon jól tudják, hogy közvetlenül abból a megyéből nem lesz parlamenti képviselők, vagy nagyon alacsony az esélye annak, hogy parlamenti képviseletük legyen. Legutóbb 2012-ben a parlamenti választásokon egészen pontosan 52 000 szavazat érkezett azokból a megyékből, ahol aztán nem lett közvetlenül megválasztva senki RMDS-es színekben. Gyakorlatilag minden hetedik szavazónk úgy ment el, hogy tudta, hogy közvetlenül az ő megyéből nem lesz magyar ember a parlamentben. Viszont minden hetedik nélkül a többi hat nem ért volna semmit. A többi hat önmagában nem érte volna el a bejutási küszöböt, és akkor a teljes képviselet kérdőjeleződött volna meg. És akkor azt mondta a szövetségi állandó tanács, hogy biztosítsunk biztos bejutó helyet, legyen biztos bejutó helye a szórványból érkező jelöltnek, úgy, ahogy teszem hozzá, 4 évvel ezelőtt Markó Attila Brassó megyei politikusként biztos bejutó helyet kapott 3 széken, akkor ugye még egyéni választókerületekről beszéltünk, a Sepsiszentgyörgyi körzetben. És most Udvarhely széken, tehát a Hargita megyei választási listánk 4. helyén Benedek Zakariás fog szerepelni. Ő egy építészmérnök, vállalkozó, egész pontosan privát szférában dolgozik, a Nagyszebeni Városi Szervezetünknek az elnöke. 26 évvel ezelőtt már bekapcsolódott az RMDSZ munkájába, de akkor még nagyon fiatal volt, tehát középkorú kollégánkról van szó, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy Krassószörényt, Hunyadót, Fehért, Szebent, Besztercenaszód megyét képviselni tudja, legyen az ott élő magyar közösségeknek a hangja. Persze, én értem, hogy a médiában miért írtak elsősorban az MPP-s helyről, mert e körül volt a vita, e körül volt a nézeteltérés, ahogy ön fogalmazott, e körül alakult ki egy bizonyos fokú nyomásgyakorlás. Na most itt az én álláspontom az, hogy jó döntést hoztunk most, amikor azt határoztuk, hogy Maros megyében induljon Bíró Zsolt. Készítettünk egy telefonos közvéleménykutatást a hét közepén, és egyértelműen az jött ki ebből, hogy mind az ismertsége, mind a népszerűségi indexe Maros megyében nagyobb, mint Udvarhelyszéken, vagy hát Hargita megyében. Ez nem is csoda, hiszen ő 4 évvel ezelőtt megyei tanács elnökjelöltnek indult, és 12 000 szavazatot, mindegy 12 000 szavazatot szerzett, tehát ismerik, és nagyobb részt el is ismerik Bíró Zsoltnak a munkáját. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt, hogy az RMDSZ-ben nem tudjuk elfogadni azt az érvet, hogy aki hangosabban követel valamit, annak legyen igaza, tehát egy olyan kettős döntést hoztunk, két elemet tartalmazó döntést, az egyik, hogy Bíró Zsolt menjen Marosba, a másik, hogy a szórvány képviselője menjen Hargitába, ami azt jelenti, hogy mindenkinek igaza is lett, de senkinek nem lett teljes mértékben igaza. Ez egy kiegyensúlyozott döntés, ami közelebb visz minket ahhoz, hogy megugorjuk az 5%-os küszöböt, és ezáltal megfelelő súlyú képviseletet tudjunk ellátni Bukarestben.
Azért Pirtalan József személyéről is beszélnünk kell. Na most a jeles szakember, aki tudjuk, hogy milyen tevékenységet fejtett ki eddig, átkerült a bukaresti képviselői lista élére. Milyen esélyek vannak arra, hogy törvényhozói mandátumot nyerjem?
Az elmúlt mandátumokban, ha jól emlékszem, 2000-től errefele minden választás után az utolsó visszaosztási körben egy-egy olyan mandátumot szereztünk, ami nem feltétlenül kiszámítható helyen jött be. Volt már nekünk képviselőnk Bukarestben, Tulcsa megyében, Galacon, illetve az afrikai választási körzetben, akkor, amikor egyéni választási körzetek léteztek, volt szenátorunk Gyurgyu megyében. Na most várhatóan, amennyiben hozzuk a formánkat, most is lesz egy olyan mandátum, ami a Kárpátokon túli megyékben kerül visszaosztásra, és hát ebből a szempontból Bukarest az egyik legesélyesebb, azért fogalmazok így, mert ott nagyon sok a mandátum, ha nem tévedek, 29 képviselői és 13 szenátori mandátumot osztanak ki, és hát az első körökben, amikor teljes mandátumot osztanak le, több marad szabadon, több jut a visszaosztási körökre, és azért döntöttünk úgy, hogy Bírtalan József a bukaresti listánkat vezesse, mert valóban ahhoz képest, hogy egy más Kárpátokon túli megyében mekkora esélyünk van, Bukarestben valamivel nagyobb ez az esély, és ő kiváló munkát tudna végezni Bukarestben. Ő 1996 óta elsősorban kormányzati szinten, de nem elhanyagolható, hogy önkormányzati szinten is kiváló munkát végzett.
És akkor térjünk vissza a Maros megyei szervezethez. Ugyebár itt bolygatódnak meg a vizek eléggé keményen. Bíró Zsolt harmadik helyet kap a képviselői listán, ez viszont egy csomó mindent von maga után. Tehát jelen pillanatban akkor mi is a helyzet a Maros megyei jelöltekkel kapcsolatosan? És hogy a szervezet kell döntsön majd az újabb változtatásokról? Erről aztán a kicsit később még szót ejtünk, mert hogy ön kifejtette, hogy a közelmúltban egy interjúban, hogy bizony a Maros megyei szervezetnél további gondok is vannak.
Igen. Nem egyszer elmondtam már a nyilvánosság előtt is, hogy Maros megyei szervezetünk szintjén, meg többször beszéltem a Marosvásárhelyi szervezetünk szintjén, nem egészen rózsás a helyzet, és most ugye megpróbáltam a lehető legpozitívabban fogalmazni. Én úgy gondolom, hogy amikor pontot teszünk ennek a jelöltállítási folyamatnak a végére, és most nagyon úgy néz ki, hogy kialakult egy megfelelő képlet, amivel lehet előre menni, akkor többet már nem azzal fogunk foglalkozni, hogy ki mit fényképezett, kikivel egyeztetett, és kikinek a csapatába tartozik, hanem azon fogunk dolgozni, hogy a mostani képviseletet, ami ugye egy szenátor és három képviselőt, parlamenti képviselőt jelent, tudjuk megpluszolni. A második szenátori mandátumra nagyon jó esély van, hogy visszaszerezzük. Kiemelkedően magas mozgósítás esetén akár a negyedik képviselő is bejuthat, de ha azt nézzük, hogy a második szenátor vagy a negyedik képviselő az, amelyik esélyesebb, akkor egyértelműen, hogy a szenátori mandátum megszerzésére, visszaszerzésére lehet számítani, vagy erre kell dolgozni erősen. Maros megyében is olyan hangokat hallottunk az utóbbi napokban, miután lejárt a rangsorolás, hogy a megyének egyik vagy másik régiója képviselet nélkül marad. Na most ez egy olyan érvelés, amit én nem tudok elfogadni, és nem is fogok soha elfogadni. Már csak azért is, amit a szorványról mondtam, hogy 52 ezer olyan szavazatot kaptunk, amely közvetlenül az illető megyéből jelent meg mandátumként. Több olyan megyénk van, ahol egyetlen egy parlamenti képviselőnk van, most jelenleg ugye Temes és Máramaros megyék vannak így. Na most nem hiszem, hogy úgy tekintik Molnár Zsoltot, a Temes megyei képviselőnket, hogy mivel ő a Bega északi oldalán született, akkor nem tudja képviselni a Bega déli oldalán élőket, vagy Máramarosban Bónis István, hogy ő a megyének a történelmi Máramaros részét nem tudja képviselni, mert Felsőbányán született. Tehát egyszerűen én ezt az érvelést nem tudom elfogadni. Amikor ott van a megyében minimum egy szenátor és három képviselő, most ugye a bejutónak tekinthető helyeket veszem, akkor az, hogy a megyének valamelyik részéből nincsen képviselet, az nem azt jelenti, hogy a megyének a magyarsága, vagy a Felső-Maros-mente magyarsága, vagy a megyében élő szorványnak a magyarsága nincsen képviselve. Itt a szolidaritás a kérdés, a szolidaritás a kulcs, és erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektessenek azok a jelöltjeink, akik bejutó helyen vannak. Én úgy gondolom, hogy Vas Levente, Csép Andrea és Bíró Zsolt a képviselői listán, Novák Zoltán és Császár Károly a szenátori listán a megfelelő személyek, mind a szakmai szempontból, mind a politikai felkészülés szempontjából, és mind a még egyszer és újra hangsúlyozom a szolidaritás szempontjából, hogy ők nem csak azt a tömbházat képviselik, ahol laknak, vagy nem csak azt az utcát képviselik, ahol a házuk van, hanem a teljes megyei magyarságnak az érdekeit fent tudják tartani. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a szolidaritás elvét elfogadjuk, próbáljuk meg magunk mögé tenni azokat a feszültségeket, amik óhatatlanul megjelentek a jelöltállítás kapcsán, hiszen a teljes képviselői és szenátori gárda, a mostaniak visszaléptek, nem indultak, nem vállalnak új mandátumot, tehát ezért mondom, hogy természetes valahol az, hogy vannak ilyen jellegű feszültségek, de tegyük túl magunkat ezen, jelenleg zajlik az aláírásgyűjtés, mához egy hét az RMDS iktatja azt a mintegy 200 ezer támogató aláírást, ami nélkül nem tudunk indulni a választásokon, és dolgozzunk azon, hogy legyen meg az 5%, legyen meg a megfelelő képviselet.
Említette Császár Károly Zsoltnak a helycseréjét, ha szabad így fogalmazni, tehát ő a képviselőlistán szerepelt eddig, most szenátor jelöltként említette, de ez már végképp el van döntve, mert ha jól értettem a közleményből, végül is ezt a Maros megyei szervezetre bízták, hogy Császár Károly, avagy Kozma Mónika foglalja el a második szenátori helyet, és ennek függvényében alakulhat a képviselői lista.
Igen, ez az egyetlen olyan befutónak számító hely, vagy befutónak tekinthető hely, ahol nincsen még végső döntés. Én azért említettem Császár Károlynak a nevét, mert én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, az ottani kialakult helyzetben mindenképpen neki kéne ellátni ezt a, vagy neki kéne betölteni a szenátori listán a második helyet.
Ez majd a jövő zenéje lesz, tehát akkor ez a Maros megyei szervezet döntésétől függ. Van itt még egy kényes kérdés. Említette azt, hogy milyen tevékenységet fejtett ki Bukarestben 96 óta Bittalan József. Viszont Jakab István is a fővárosban tevékenykedett jó ideje, most is ott van. Mégis kételyek merültek fel az ő személyével kapcsolatosan. Miért?
Valóban kételyek merültek fel, és már akkor is megtörtént ez, amikor a pénzügyminisztériumban államtitkárként dolgozott a kollégánk. Akkor azon nagyon kevés államtitkáraink közé tartozott, akiket vissza kellett hívjunk, mert nem találta meg a helyét a minisztériumban. Én úgy gondolom, hogyha azon a területen nem sikerült neki bizonyítania, akkor semmiféle garancia nincs arra, hogy képviselőként vagy szenátorként is megfelelő munkát tudna végezni. Elsősorban ez az indok volt amögött, hogy ő lekerült a listáról, vagy az ő általa betöltött helyre két másik nevet javasolunk. Császár Károly a képviselői rangsorolásban több szavazatot kapott, mint Jakab István a szenátorin, tehát én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan nincsen semmi gond. Jakab István kollégánk megpróbálta kormányzati szinten, nem sikerült. Én úgy gondolom, hogy most másnak kell erre lehetőséget biztosítaniunk.
De ha már így alakult a helyzet, a környezetvédelmi alap vezetésében betöltött tisztségét azt nem bolygatják ezek szerint?
Nem RMDSZ-es tisztséget, vagy nem RMDSZ-es felkérésre töltött be most mandátumot, hanem a technokrata a kormányban a saját szálain keresztül jutott ebbe a tisztségbe. Igen, megkérdezték az RMDSZ-től, hogy elfogadhatónak tartjuk-e, de nem a felkérés nem arra vonat valakit ebbe a tisztségbe, hanem megkérdezték, hogy elfogadhatónak tartjuk-e Jakab Istvánt. Nem a mi felelősségünk, nem a mi nevesítésünk.
Tiszta beszéd. Akkor végkövetkeztetésként arra kérem, hogy összegezzünk, tehát ilyen formán a szövetségi állandó tanács döntése kapcsán akkor nagy mértékben véglegesítődtek a jelölt listák, kivéve a Maros megyei szervezetnek a helyzetét. Ezt meddig kell véglegesíteni, illetve a végső döntést meghozni, hogy milyen legyen a személyi összetétel a két lajstomnak?
Október 10-én, tehát most hétfőn fogjuk iktatni a külföldi körzetekben induló jelölt listáinkat. Erre azért van szükség, mert ugye ott levélben is lehet szavazni, és hamarabb megkezdődik a szavazási procedúra. A romániai megyékben induló jelölteket 24-25-e körül, október 24-25-e körül fogjuk iktatni, és a listáknak a véglegesítése azelőtt néhány nappal meg fog történni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a befutónak tekinthető helyeken rengeteg az új név, mint egy fele a frakciónak, amennyiben megfelelő szinten teljesítünk, mint egy fele a frakcióknak, mind a képviselőházban, mind a szenátusban meg fog újulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon merész döntés volt az RMDSZ részéről, hogy a felét a tisztségben lévő kollégáiknak, politikusainak nem indítja újra, vagy azért, mert nem vállaltak újabb mandátumot, vagy azért, mert a rangsorolás alkalmával nem kerültek bejutónak tekinthető helyen. És ezt nem véletlenül léptük meg, azt mondtuk, hogy egyértelműen váltásra van szükség. Azok a helyi közösségek, azok a támogatók, akik az RMDF mellett vannak, azok elvárják, hogy megújuljunk, elvárják, hogy újakat hozzunk be, elvárják, hogy több hölgy legyen a listánkon, elvárják, hogy fiatalok is legyenek a listáinkon, és ennek az elvárásnak mi most eleget fogunk tenni. Azon túl, hogy a bejutó helyekről beszélgettünk, minden megyében teljes listát fogunk letenni, a Erdélyben is, a Kárpátokon túli megyékben is, a külföldi szavazókörzetben is. Én úgy gondolom, hogy egy RMDS nagyságú és rangú szervezettől ez elvárható, és ezzel fogunk menni a szavazóink elé.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kovács Péter ügyvezető elnök úr, az előbb elhangzott gondolatától folytassuk itt röviden a jövőt elemezve a beszélgetést. Ugye már említette azt, hogy nagy mértékben kicserélődik a képviselői szenátori listán helyet foglalóknak a kiléte, viszont sokan nehezményezik, hogy túl drasztikusan, túl hirtelen történt ez a generációváltás, és többen állították azt, hogy ők még képeseknek érezték volna magukat egy újabb mandátum betöltésére. Van itt még egy szimbolikus helyzet, ugye már két jeles tagja a szövetségi állandó tanácsnak nem vett részt a pénteki ülésen, Markó Béla volt szövetségi elnök úrra és Borbé László képviselőre gondolok. Ez jelzésértékű, vagy egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtak részt venni? Tehát mi a helyzet generációváltás szempontjából?
Én nem tudok egyetérteni azzal az állítással, hogy túl drasztikusan történt meg a váltás, vagy történik ez a generációváltás. Nem lehet abból kiindulni, hogy Maros megyében valóban egyik mandátumról a másikra a teljes váltás van. És én több síkon tekinteném ezt a generációváltást. Ugye bő 10 évvel ezelőtt én ifjúsági vezető voltam, a Magyar Ifjúsági Értekezletnek voltam az elnöke, és akkor többször elmondtam, hogy folyamatosan kell beépülni az RMDS struktúráiba, folyamatosan kell lépésről lépésre előre haladni, akár a választott tisztségek esetén is, és az önkormányzatok azok, az a terület, ahol a leginkább lehet sokat, nagyon sokat dolgozni, bizonyítani, és ha van rá lehetőség és igény, akkor még tovább lépni. Tehát, hogy az önkormányzati tanácsosainknak a köre az, ami első körben az elmúlt években hangsúlyosan megújult, aztán a polgármesterek, alpolgármestereknek a köre, számos megyei szervezetnek a vezetése, a mostani 40-es generációhoz köthető, vagy a generációhoz tartozik. Tehát, hogyha szétnézünk, ha fogalmazok így, ha szétnézünk a prérin, akkor azok a kollégák, akik alapító tagjai voltak a szervezetnek, és 26 éven keresztül vitték előre az RMDS-nek az ügyét, közülük nagyon kevesen vannak most is a frontvonalban, most is vezető tisztségben, tehát, hogy megtörtént egy hangsúlyos átalakulás az RMDS elnökétől kezdve a képviselői gárdán keresztül, ami ugye most fog megtörténni az önkormányzatokig, ami már lényegesen megújult, lényegesen felfrissült. Valóban Maros megyében lehet, hogy hasznosabb lett volna, hogyha fokozatosabban történik meg ez a váltás. Így adódott, én ebben nem látok semmiféle gondot. Az, amit ön említett, hogy egyesek szerint még tudtak volna tovább menni, hát senkit nem akadályoztunk meg abban, hogy tovább menjen, senkit nem akadályoztunk meg abban, hogy elmenjen egy, jelöltesse magát, és hogy részt vegyen ezen a rangsoroláson. Úgyhogy én nagyon csodálkozom azon, hogy valaki esetleg emiatt orról bárkire az RMDS-ben, ami pedig Markó Bélának és Borbély Lászlónak a jelenlétét illeti. Borbély László nem tagja a szövetségi állandó tanácsnak, ő addig töltötte be ezt a tisztséget, ameddig politikai alelnöke volt az RMDS-nek, de természetesen az ő tudására, véleményére továbbra is számítunk, és Markó Béla ez alkalommal most nem tudott eljönni, de itt nem arról van szó, hogy ennek bármiféle jelzés értéke van. A konzultáció Markó elnök úrral előtte is, utána is megtörtént, ismertük az álláspontját, és egy olyan testületi döntésen, ahol konszenzusos döntés született, úgy gondolom, hogy ezt mindannyiunk el tudta fogadni, és tudom, hogy Markó Béla elnök úr is ezen az állásponton volt.
A döntést viszont már ami Maros megyére vonatkozik, azt nem mindenki tudja elfogadni, sőt, a megyei szervezet korábbi ügyvezető elnöke azzal fenyegetőzik, hogy tömeges kilépés fog e döntés kapcsán megtörténni itt Maros megyében. Mennyiben lehet ezt komolyan venni?
Persze, hogy nem tetszik mindenkinek a döntés, ugye egy ekkora méretű szervezetben, mint az RMDS, ez a világ legtermészetesebb dolga. Sokkal nagyobb baj lenne, hogyha mindenki egyetértene, vagy úgy tűnne, hogy mindenki egyetért. Általában mandátumról mandátumra, amikor újabb jelölések történnek, sajnos azt kell mondanom, mindig vannak olyanok, akik elégedetlenek. Nem lehet egy ilyen jellegű, egy ilyen kaliberű döntést úgy meghozni, hogy mindenki elégedett legyen. Az, hogy tömeges kilépés a szervezetből, vagy hogy most akkor fékezünk, hogy ne szerepeljen jól az RMDS, vagy nehogy Isten az RMDS ellen dolgozunk, nem igazán méltányolandó lépések, de az, hogy valaki nyilvánosság előtt is elmondja a kifogásait, tehát ezzel nincsen semmi baj, akár egy Maros megyei volt szenátorunk, akár ez a volt ügyvezető alelnök, mert nem ügyvezető elnökről van szó. Igen, mondják el, amennyiben nem ártó célzattal, ártó szándékkal teszik, akkor az ő véleményükre is, és az ő tudásukra, munkájukra is szükség van. Sokszínű szervezet az RMDS, több hangú szervezet az RMDS, nem csak most, hanem hát az elmúlt hónapokban is láttunk az önkormányzati választások kapcsán egészen meredek álláspontokat. Szükség van erre is. Addig, amíg az RMDS szekerét tolják előre, addig szükség van az ilyen hangokra is.
Amint már említést tett róla, jelen pillanatban az aláírások összegyűjtésének véglegesítése, illetve majd iktatása zajlik. Ilyenkor azért nem jó megbolygatni a kedélyeket, kampányra is fel kell készülni, de lesz-e következménye amúgy a Maros megyei szervezetben mindannak, ami az utóbbi időben történt?
Jövő év elején tisztújítás van a Maros megyei szervezetben, rendes tisztújítás, tehát nem rendkívüli tisztújítás, és majd a Maros megyeiek eldöntik, hogy mennek tovább ebben a felállásban, vagy váltani akarnak. Nekem erről határozott álláspontom van, de ahogy ön is mondta, nem biztos, hogy ez az az időszak, amikor ezeket a kedélyeket meg kell bolygatni. Most arra kell figyeljünk, hogy legyenek meg az aláírások, arra kell figyeljünk, hogy legyen meg az 5%, arra kell figyeljünk, hogy egy olyan választási programmal, olyan célkitűzésekkel jöjjünk az emberek elé, hogy meg tudjuk őket győzni arról, hogy megérdemeljük, kiérdemeljük a bizalmukat, és aztán utána meg lehet hozni, ha szükséges, a korrekciós döntéseket, vagy el lehet határozni, hogy milyen felállásban, milyen személy összetétellel megyünk előre.
Arra kérem azért még egyszer ismételje meg, hogy meddig kell iktatni a kötelező számú aláírást, és milyen kilátások vannak arra, hogy 200 ezeren felül sikerüljön ezeket begyűjteni?
Pénteken zárjuk az aláírásgyűjtést, szombat-vasárnap átnézzük az összes aláírásgyűjtési ívet, hiszen ilyenkor egy ekkora számnál óhatatlanul becsúsznak hibák, vagy nem szerepel egyik, másik, harmadik adat, vagy másféle hibák, és minden olyan adatot, ami használhatatlan, azt mi levesszük a listáról, csak olyan adatokat fogunk letenni, fogunk iktatni a központi választási irodánál, amelyik megáll a lábán. Ugye amúgy azért kell egészen pontosan legkevesebb 189 ezer aláírást összegyűjteni, mert ez a szavazati joggal rendelkező román állampolgároknak az 1%-a, tehát így jött ki ez a a szám. Mi több mint 200 ezret tűztünk ki célul, meg lesz. Most a hétvégén is volt egy találkozónk a megyei ügyvezető elnökeinkkel. Jó ütemben harad ez aláírásgyűjtés. Még a héten, mint mondottam, péntekig alá lehet írni helyi szervezeteknél, megyei szervezeteknél, minden RMDS irodában, illetve azoknál az önkormányzatoknál, ahol magyar RMDS-es vezető dolgozik, oda is lehet fordulni mindenkinek, aki alá akar írni, de elébe is megyünk ennek, hiszen nagyon sok helyen kollégáim ajtóról ajtóra járnak, vagy ki mennek az utcára, és ott kérik az embereknek az aláírását, az embereknek a támogatását. Mi ezt a folyamatot a választási kampányunknak a szerves részeként képzeltük el, hiszen nem valószínű, hogy még egyszer lesz lehetőségünk egy ilyen nagy számú magyar emberrel találkozni, 200 ezer magyar embernek a szemébe nézni és kérni a támogatását. Persze elmondva azt is, hogy kire kérjük, kik a jelöltjeink, elmondva azt is, hogy mi az az irány, amit mi szeretnénk követni a következő 4 évben.
Az nem titok, ezt gondolom, hogy ön sem tagadja, hogy tudunk róla, hogy rengeteg az ellendrukker, főleg a helyhatósági választások utáni százalék ismeretében. Na már most itt van előttem egy nagyon friss közvéleménykutatás, amely azt mutatja, hogy 5 párt jutna be a törvényhozásba, hogyha vasárnap lennének a választások, mégpedig nevezetesen a Szociáldemokrata, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát, a Demokraták és Liberálisok Szövetsége, illetve az RMDS. Hátra lehet dőlni ezen új adatok kapcsán, hogy meg lesz az 5%?
Meg lesz az 5%, de nem azért, mert ez a közvéleménykutatás biztató eredményeket hozott. Az mindenképpen biztató, hogy az elmúlt 1-1,5 évben tartósan 5%-on vagy 5% fölött hozzák az RMDS-t, tehát ez pozitív perspektívákat mutat, azonban nagyon nagy hiba lenne, hogyha hátradőlnénk, és nagyon nagy hiba lenne, hogyha készpénzként tekintenénk ezekre az adatokra. És elsősorban azért, mert egy román közvéleménykutatás, vagy egy román intézet által egész Romániára végzett, egész Romániára tekinthetően reprezentatív közvéleménykutatásban meglehetősen alacsony a magyar minta. Tehát egy Romániára nézve reprezentatív közvéleménykutatásban általában 1000 és 1200 között van a megkérdezetteknek a száma, és ezen belül ugye az a 4-5%-nyi magyar, na most ez egy nagyon alacsony szám, és önmagában csak a magyaroknak, a lekérdezett magyaroknak a véleménye az már nem reprezentatív, szociológiai szempontból mondom, tehát semmiképpen sem kell szabad hátradőlnünk. Egy ilyen mérésnek a hiba határa plusz-minusz 3%. Na most, amikor az 5-höz hozzáadunk 3-at, vagy kivonunk belőle 3-at, akkor ugye egészen a választási eredmény szempontjából egészen más adatot kapunk, mert egy dolog, hogyha egy szociáldemokrata pártnál 37 vagy 40%-ról beszélünk, vagy az RMDS-nél, amikor 2 vagy 8%-ról. Én bízom abban, hogy el fogjuk tudni látni megfelelő szinten és megfelelő súllyal, ez nagyon fontos, a megfelelő súllyal a bukaresti parlamenti képviseletet. Ezen most ebben az időszakban is nagyon sokat dolgozunk. Nem véletlen ugye az, hogy a szövetségeseinkkel, a Magyar Polgári Párttal szorosabbra fűztük a viszonyt. Számítunk mi a Magyar Ifjúsági Értekezletnek a munkájára és a nőszervezetünknek a munkájára, és ami sokszor még fontosabb, azoknak a civil partnereinknek a munkájára, akikkel évek óta együtt tudunk dolgozni, mert azt mondjuk, hogy a cél közös, az eszközök azok mások, és négy évre, ha össze tudunk fogni, akkor ezt meg tudjuk ugorni, ezt az 5%-os küszöböt.
Mégiscsak van jó hír is ebben a román közvéleménykutatásban, főleg azok alapján, amiket elmondott, hogy kevés magyar szoktak megkérdezni, mégpedig az az öröm hír első látásra, hogy a Bogdan Diákonú Egyesült Románia pártja mindössze 1%-os támogatottságot mutat. tartottunk azért ettől az új politikai tömörüléstől. Várható, hogy nem fog beleszólni a versenybe, nem?
Hajmeresztő ez az úriember, hajmeresztőek a kezdeményezései. Ugye ő szociáldemokrata színekben jutott be a parlamentbe, aztán egy idő után már a szociáldemokraták számára is kínos volt ez, amit ő tett. Tehát attól kezdve, hogy szüntessük meg az RMDS-t, vagy helyezzük törvényen kívül, egész addig, hogy az élő rádió és tévéműsorokat is feliratozni kell, vagy megszakítani és elmondani szinkrontolmácsolással román nyelven. Tehát minden, amit el lehet képzelni magyar ellenes kezdeményezést, ez az úriember persze idézőjelben megpróbált átvinni a parlamenten sikertelenül. Én úgy gondolom, hogy nem igazán az ő pártja a tényező, hanem a nagy pártoknak a felelőssége az, hogy a listáikra ne tegyenek fel olyan embereket, olyan nacionalista politikusokat, akik tovább tudják vinni ezt a retorikát. Mert azt láttuk, hogy amikor a Nagy Románia párt kiesett a parlamentből, akkor a politikusai, képviselői, szenátorai báránybőrbe bújva, akár a liberális párt oldalán, akár a szociáldemokrata párt oldalán feltűntek, és tovább tudták vinni azt a retorikát, amit addig is képviseltek. Tehát míg létezett a Nagy Románia párt, tudtuk, hogy honnan fognak ránk lőni, most teljesen meglepetésszerűen érnek ezek a támadások, de mindenképpen igen, jó hírként kell azt elkönyvelni, hogy ez a szélsőségesen nacionalista párt minden bizonnyal nem fog labdába rúgni.
Végezetül, de egyáltalán nem utolsó sorban, vegyük figyelembe mindazt, ami tegnap Magyarországon a kvóta referendum kapcsán történt. Ugyebár szakadék, mélyülés tapasztalható a kormánypártok és az ellenzék között. Hogyan próbálják azt kivédeni, hogy ez az elmérgesedő belpolitikai légkör, ami Magyarországon most tapasztalható, ne terjedjen át Erdélybe a szavazókra, illetve elfásultságot vagy kiábrándultságot okozzon?
Igen, ezt mi nagyon sokszor elmondtuk, hogy a magyarországi pártoknak is felelőssége az, hogy az ők konfliktusaikat, vagy akár a társadalmon belül látható, tapasztalható törésvonalakat ne exportálják ide Erdélybe. Tehát, hogy itt nagyon gyakran egészen másak az igények, mások az elvárások, mások a problémák. Fogalmazhatnék úgy is viccesen, hogy van nekünk elég bajunk, nincs szüksége arra, hogy ők még hozzanak nekünk ide pluszba. Az, ami Magyarországon most történik, én úgy gondolom, hogy az erdélyi társadalom szintjén nem jelenik meg reális problémaként, hiszen a bevándorló kérdése, a migránsoknak a kérdése nem érintette közvetlenül Romániát úgy általában. Viszont azt is nagyon jól tudom, hogy tekintettel arra, hogy a romániai magyarok hangsúlyosan magyarországi médiát fogyasztanak, sokkal tájékozottabbak vagyunk arról, hogy mi is történik ott, mint mondjuk egy átlag román állampolgár, vagy egy olyan, aki nem beszél magyarul. És azáltal, hogy a magyar nemzetnek a részei vagyunk, igenis sokszor felelősséget érzünk, vagy sokszor úgy gondoljuk, hogy rólunk is szólnak az ottani döntések. Ezért is mondta azt az RMDS, hogy éljünk a szavazati jogunkkal, menjünk el szavazni most is, tegnap, ugye a kóta referendumon, és hát menjünk el december 11-én is, mert azt nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk egyik nap menjél, és éljél azzal a joggal, amit a magyar alkotmány biztosít neked, és másnap ne menj el, amit a román alkotmány biztosít számodra. Tehát ebben ellentmondás van, azt mondtuk, hogy kell élni a szavazati joggal. Igen, egyértelmű, hogy a mindennapi életünkre ennek a referendumnak az utóélete nem fog hatni, de az is egyértelmű, hogy most számunkra a december 11-e a legeslegfontosabb időpont számunkra közösségként, hogy meg tudjuk-e őrizni a parlamenti képviseletnek a súlyát, vagy nem. Erről fogunk gyakorlatilag szavazni december 11-én. Arról fogunk szavazni, hogy Erdélyt előtérbe tudjuk-e helyezni. Arról fogunk szavazni, hogy az itteni érdekeket, közösségi érdekeket, akár egyéni érdekeket is nagyon sok esetben egyén értek alatt értem egy-egy településnek, egy-egy kisebb régiónak az érdekét, illetve az itt élőknek a biztonságát, a magyar embereknek a biztonságát tudjuk-e szavatolni a törvényhozásban.
Tisztelt Kovács Péter, ügyvezető elnök úr, köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és különös tekintettel az őszinteségét a kényes kérdésekre adott válaszaiban.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.